Ez a podcast a Showcast Media műsor családtagja.
Ha tetszik a podcast, akkor nézz körül a korábbi adásokban, és hát ha találsz olyan vendéget vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston. Értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését. És hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Támogathatjátok is a műsort a Patreonon, akár havonta egy jó kávé árával, hogyha felmentek a patreon.com/storypodcast weboldalra. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is. Kérlek, kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi!
Én, amit az egyik legfontosabbnak tartok a történetmesélésünkkel kapcsolatban, az, hogy a világ nem fekete-fehér, és néha másik oldalt is meg kell ismerni, ahhoz, hogy tényleg úgy gondolkozzunk, hogy ne csak az egyik oldalt megismerve hozzunk fontos döntéseket.
Igen, meg a múlt megismerés az nagyon fontos, hogy megértsük a jelenünket. Hogy nagyon fontos az, hogy megismerjük, hogy miken mentek át az őseink, milyen problémákkal néztek szembe, és hogy mondjuk ahhoz képest még tudjuk értékelni, hogy mondjuk mink van most, hogy milyen életet élünk. Úgyhogy nekem például ez mindenképpen úgy érzem, hogy így a látókörömet szélesíti az, hogy minél több történetet megismerek. És hát reméljük, hogy ezt át tudjuk adni a hallgatóknak is.
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről. Azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Story Podcast. Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt! Itt a Story Podcastban. Hello mindenki! Ma a történelemről és a történelmi sztorikról fogunk beszélgetni. Itt ül velem szemben Bujk Földesi Tünde és Bujk András. Sziasztok!
Szia!
Szia!
Podcasterekkel fogok ma beszélgetni a történetmesélésről, ugyanis ti egy történelmi tematikai podcastot készítetek. Ez egy független podcast, és most már azt hiszem több mint 2 éve jönnek ki epizódok, és több mint 1 millió letöltésetek van, ami ez egy óriási szám, úgyhogy egyrészt gratulálok, másrészt ez nekem azt bizonyítja, hogy az embereket érdeklik a jó történelmi sztorik, és ez részben biztos azért is van, mert nagyon jó sztorikat szállítatok, és nagyon ügyesem. Úgyhogy erről fogunk beszélni, hogy ez mit jelent, hogy szerintem miért vagytok jó történetmesélők, meg szeretnék arról beszélgetni veletek, hogy miért fontos nektek a történelem, és úgy általában szerintetek a hallgatók is miért jönnek vissza újra és újra meghallgatni ezeket a baromi jó sztorikat. Mielőtt nagyon belemennénk a témába, azért szoktam ezt megkérdezni, mert szerintem sokat elárul az emberekről, hogy milyen történeteket fogyasztanak, és én is, mint podcaster tudom, hogy mennyi idő összerakni egy podcast epizódot, de egyébként ezen kívül van-e időtök más sztorikat fogyasztani, akár regényt olvasni, akár sorozatokat vagy filmeket nézni, és ha igen, akkor milyen sztorikat fogyasztatok?
Jó a kérdés, és a válasz az olyan szempontból nem könnyű, hogy régebben még volt idő sok mást is fogyasztani, de az utóbbi időben sajnos jellemző az, hogy ha nyaralásra el is viszek magammal több könyvet, akkor jellemzően csak azokat van idő olvasni, ami az adás felkészüléshez kell. Én egyébként régen sokat olvastam, meg most is sokat olvasok, de sajnos csak ilyen történelmi tematikában jellemzően. Filmekből szerencsére jobb a helyzet, ott mindenfélét fogyasztunk szerintem.
Mindketten nagyon szeretünk olvasni, és egyébként szeretjük megosztani az olvasás élményeinket is egymással. Én főleg az olyan könyveket szeretem, ami valós történetek alapján íródott történetek, illetve nagyon szeretem az olyan regényeket, amiben van mondjuk jelenfejlődés. Tehát, hogy nagyon szeretem, amikor így nem feltétlenül a cselekmény a hangsúlyos, hanem inkább az emberek lelkivilága. Most, amit nagyon szerettem olvasni, ez a nápolyi történetek, az egy 4 részből álló regénysorozat, és 2 barátnőnek a történetét meséli el. Szerintem elképesztően érdekes, és én azt gondolom, hogy ott sem a cselekmény az, ami igazán hangsúlyos, hanem ugye a kettőjük kapcsolata, és nagyon-nagyon szerettem olvasni, mert rengetegszer volt egy ilyen felismerésem, hogy fú, valamiben én is tudok azonosulni a szereplőkkel, vagy hogy valami velem is megtörtént, mert hasonló módon is, hogy mondjuk másképp reagáltam rá, mint a főszereplő. Szóval én ezeket a könyveket szeretem igazán.
Nálam jellemzően próbáltam a intellektuális lemaradásomat szép irodalommal pótolni, tehát próbáltam mindig egy kicsit, nem gondolom, hogy ez snob lenne egyébként, csak azt érzem, hogy nagyon sok minden könyv van, amit hogyha meghallasz, hogy igen, tényleg van ez a könyv Máraitól, amit mondjuk így illene ismerni jobban, akkor ezeket próbáltam ezek közül a könyvek közül minél többet elolvasni. Ezek mellett pedig ugye minden évben van egy-két slágerkönyv, és azokat is jellemzően próbáltam elolvasni, hát most nyilván ez valamikor sikerült, az utóbbi időben pedig kevésbé sikerült.
És mi volt az utolsó könyv, amit nagyon szerettél?
Hát most éppen Szeló Gáborról készült egy adás, aki zsidó gyerekeket mentett a második világháború alatt, és ennek kapcsán olvastam egy Tolnainé Kassai Margit, hogyha jól emlékszem, az ő memoáriát, ami egy csomó ideig el volt valahol, egy fiók alján feküdt valahol, és senki nem tudott róla, és ezt nemrég fedezték fel, és eszméletlen jó stílusban írja le, kicsit néha ironikusan, kicsit néha szkeptikusan azt, hogy mi is történt ebben a vészkorszakban 44 végén és 45 elején, és döbbenetes maga a könyv, és ahogy leírja a történéseket, ahogy a pincében kucorognak, és várják azt, hogy eltalálják-e őket, vagy sem, vagy mikor jön a repesz, vagy mikor kell kimenni lótetemet szerezni, mert csak akkor lehet élelmet szerezni, szóval egészen megdöbbentő ez a könyv. Úgyhogy most éppen ennek a hatása alatt vagyok valamennyire, mert még van belőle pár oldal, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi fog még történni.
És ezt fel is dolgoztátok egy podcast epizódban.
Igen.
Na, ehhez még egyébként én sem jutottam hozzá, ezt meg fogom hallgatni, hogy most nem tudok belekérdezni, hogy és ez a rész egyébként ez honnan lett felkutatva. Most egy kicsit különleges helyzetben vagyok, mert gondolom akkor már kiderült, aki eddig nem tudta, a nevetekből is kiderült, hogy ti nem csak együtt készítetek podcastet, hanem az életben is egy pár vagytok. Úgyhogy ti vagytok az elsők, akikkel így tudok beszélgetni, hogy mesélnétek kicsit arról, hogy ti hogy ismerkedtetek meg, és hogy jöttetek össze, mert ez mindig egy meghatározott érzet a pároknál.
Persze, nagyon szívesen. Egyébként én nagyon szeretem, hát jó, nyilván minden pár szereti a saját történetét. Szóval a mi love story-nk az még 2008-ban kezdődött. Mindketten cserkészek, hát voltunk, vagy vagyunk. Jó, most már nem aktívan, de szívben örökké. Tehát ugye mindketten cserkészek voltunk, és volt egy úgynevezett kerületi nagy tábor, ami azt jelenti, hogy sok cserkész csapat együtt táborozik. Tehát mi az Andrissal két külön csapatban voltunk, és hát valamilyen esemény kapcsán találkoztunk egymással, és én akkor voltam 15 éves, az Andris pedig akkor töltötte be a 18-at, ha jól emlékszem, és nekem nagyon megtetszett az Andris, és még a táborban is váltottunk egymással levelet, és nagyon
kézzel írt levelet.
Kézzel írt, tábori posta, igen.
Nagyon jó.
Szóval nagyon-nagyon retro, és mint később kiderült, mindketten megőriztük ezeket a leveleket. Na és akkor hát véget ért a tábor, és utána még MSN-en tartottuk a kapcsolatot, tehát ez még ennyire régi, és aztán valahogy, hát így nem tudom, egy idő után megszakadt a kapcsolat, és így el is sodródtunk egymástól, meg nem nagyon volt közös baráti körünk, tehát hogy mi nem találkoztunk utána. És aztán rá egy 7 évre, 2015 elején találkoztunk egy szilveszteri buliban, ami nagyon vicces volt, mert...
Bocsánat, tudtátok, hogy fogtok találkozni? Vagy akkor ez mindenkit meglepetésként ért?
Nem, de leginkább engem ért meglepetésként, mivel ő olyan szinten meglepetésként ért, hogy ez egy ilyen nagy családi házban volt egy ilyen szilveszteri buli, és akkor mentem be, egész sok embert ismertem, és ott kezet fogtam azokkal, akiket ismerek, és láttam, hogy van egy nagyon helyes lány a konyhában, akit még életemben nem láttam. És akkor hát oda mentem bemutatkozni, és mondtam, hogy én vagyok Andris, ő meg mondta, hogy hát igen, tudja, hogy én vagyok az. Én pedig így néztem, hogy ismernem kéne, és hát kiderült, hogy igen. Tehát sokat változott a tündi, vagy nem tudom, hogyan fogalmazzak. Nem ismertem fel 7 év távlatából, úgyhogy egy kicsit sziki volt, de aztán nem sokkal később elhívtam Randira, és akkor sikerült...
Kimozogtátok. Kezdeti fennakadás.
Igen, megbeszéltük. Egyébként nagyon vicces volt, mert ez a pillanat, én pedig ezt úgy éltem meg, hogy amikor az Andis jött, hogy egyébként megkérdeztem, mi ismerjük egymást, és akkor én magamban gondoltam, hogy hát igen, ilyen napló bejegyzéseim vannak róla. Kamaszkoromból. Úgyhogy ez így vicces volt. És aztán úgy hívott el egyébként randizni, hogy átküldte azt a levelet, amit még én küldtem neki, és akkor én válaszként visszaküldtem neki az ő levelét, szóval ez egy ilyen. Így indult a beszélgetésünk így a buli után, és akkor...
A többi az már történelem.
És igen, ha már tök jól végszavaztál, Andris, köszi, történelem. Mielőtt belemegyünk a tematikába, azt hadd kérdezem már, megfussunk egy kört, hogy akkor a polgári foglalkozásotok nektek, mi is pontosan?
Én épületgépész tervező vagyok egy tervező irodában, és hát ilyen ipari épületeket, hoteleket, társasházakat, ilyesmiket tervezünk.
Én pedig az elmúlt években én pénzügyi területen dolgoztam multi cégeknél, és az elmúlt 2 hónap volt olyan, hogy úgy alakult, hogy felmondtam, és most egyelőre kísérleti jelleggel, de most teljes munkaidőben foglalkozom a podcasttel.
Szuper, oké. Na, hajrá!
Köszönöm.
Oké, drukkolok. De azért kérdeztem csak, hogy azt akartam igazából ebből kihozni, hogy azért izgalmas, hogy veletek beszélgethetek, mert egyrészt szerintem nagyon jó történetmesélők vagytok, és nagyon jó azt látni, hogy egy hobbi, vagy valami, ami hívjuk szenvedélynek, bárminek, azt titeket ennyire elkapott, hogy ti a polgári állásotok mellett bevállaltátok azt, hogy ekkora szenvedéllyel, ennyi munkával, ennyi energiával neki beselkedtetek ennek, és akkor, ha jól számolom, azért 40-50 epizód így jött össze, hogy ezt munka mellett csináltátok. És akkor innen jön a kérdés, hogy volt-e korábban valakinek egy erősebb szenvedélye, és akkor a másik behúzta, meg megszerettette vele, és hogy egyáltalán akkor nektek honnan jön ez az elképesztő szeretete a történelemnek?
Elsődlegesen szerintem, és ezt Tündi is meg fogja erősíteni, ez az én oldalamról jön.
Megerősítem, igen.
És ugye az első adásban én még egyedül szerepeltem, úgymond, egy ilyen monológ-szerű...
Egy hangos könyv.
Egy hangos könyv volt, de aztán azt hamar levontam a következtetéseket, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb forma, úgyhogy mindenképpen jó lenne, hogyha csatlakozna még hozzám valaki, aki így a Tündi lett, és hát szerintem ő meg az idő alatt, ő is egyre inkább megszerette ezt a műfajt. Nekem meg az egésznek a szeretete az... Szerintem egyszerűen abból jön, hogy sok filmet meg könyvet fogyasztottam, és voltak olyan történetek, amiket egyszerűen úgy éreztem, hogy mennyire jó lenne, hogyha mindenki tudna róla, és mégsem tudunk. És egyébként most, hogy a 45. adás, vagy 46. adásra készülünk, most ez előjött bennem, hogy már annyi adást csináltunk, hogy lehet, hogy a második, harmadik, negyedik már így is elveszik az éterben, tehát mindig az aktuálisat hallgatják meg az emberek, és most mi van, hogyha eljutunk a 200. adásig, akkor már senki nem fog emlékezni, hogy a harmadik adásban miről volt szó, és hogy mennyire fontos, hogy ezeket a fontos, vagy kevésbé fontos, néha érdekes, néha drámai, történelmi sztorikat, ezeket nagy nyilvánosság elé tárjuk.
Egyébként hadd erősítsem meg, hogy én valahol szerintem a 20-valahanyadik adásnál kapcsolódtam be nálatok, és azóta is random vissza-vissza megyek, és miközben próbálom tartani a lépést az új epizódokkal, azért néha kipikkelek egy régit, és meghallgatom, és még mindig van legalább ott 10-15, amit nem hallgattam meg, úgyhogy csak hadd erősítsem meg, hogy szerintem ez így tök jó, és aki majd elkezdi, az valószínűleg majd megnézi, hogy melyik érdekes számára, és úgy fog szépen majd rákapni az ízére, és hallgatja végig az összeset. Szóval akkor Tündi, te láttad, hogy az Andris ezt kitalálta, és ez neki nagyon-nagyon izgalmas, és ugye gondolom, akkor felmerült a kérdés, hogy lehet, hogy csatlakozná, de akkor neked előtte egyébként a történelemhez fűződő viszonyod ennyire nem volt mély, meg nem szeretted ennyire? Ezt az Andris hozta be?
Mondhatom, hogy amúgy az Andris hozta be, igen. Tehát az Andrisnak a családjában is nagyon meghatározó ez a történelem szeretet. Tehát például az anyukája nagyon sokat mesélt nekik ilyen történelmi sztorikat, meg a család, tehát az ő családja nagyon elképesztő ebből a szempontból is, hogy rengeteg családi történeteket őriznek, amiket egyébként nagyon-nagyon szeretek én is hallgatni, úgyhogy nagyon örülök, amikor mondjuk valamelyik szülője vagy a nagymamája elmesél egy-egy történetet. Egyébként szerettem én is a történelmet, de talán nem volt annyira mély szeretet vagy szerelem ez, mint mondjuk most, mert én is nagyon szerettem olvasni, akár történelmi regényeket is egyébként, úgyhogy az ilyen jó sztorikat én is nagyon-nagyon szerettem. Én valahogy úgy voltam szerintem, mint amit a visszajelzések alapján sok hallgatónk is mond, hogy nem feltétlen szerettem a történelem órákat az iskolában, és valahogy így nem ragadott meg maga így a történelem. Tehát én is sokszor inkább így a száraz évszámokkal azonosítottam ezt a szót. Tehát, hogy meghaltam azt az ódi történelem, akkor így inkább az jutott eszembe, hogy történelmi atlasz, évszámok, És aztán elkezdtük a podcastet, ugye csatlakoztam az Andrishoz a második adástól, és nagyon megszerettem, tehát most már abszolút megfertőzött így az Andris ezzel a történelem szeretettel.
Szuper. Egy kicsit azt hittem, vagy azt lehet, hogy reméltem is, hogy majd mondjátok, hogy igen, már általános iskolás korunk óta, vagy gimnázium óta imádjuk. Egyébként én is az általános iskolában egy olyan történelem tanárom volt, aki mindent elkövetett, hogy ne szeressem a tananyagot, vagy ne szeressem a történelmet, és nekem a gimnázium második osztálytól találkoztam végre egy olyan történelemtanárral, aki egy nagyon jó storyteller volt, aki meg tudta világítani az összefüggéseket, el tudta úgy mesélni az adott korban azt, hogy ha itt ez történt, és egy másik részén a világnak ez történt, ez ilyen összefüggésben volt, ők ezért álltak konfliktusban egymással, és valahogy behozta azt, hogy tényleg ez egy ilyen nagy összefüggő massza, amiből így ki lehet pikkelni nagyon érdekes kis történeteket. Az is baromi érdekes, amikor belezoomolunk, és megnézzük a kis sztorit, meg az is nagyon érdekes, amikor kinyitjuk, és akkor megpróbálunk ránézni az egész nagy képre. És az, hogy a régmúlt igaz történeteit kutatjátok, és hozzátok be, és adjátok át másoknak is, az egy... Szóval egyrészt baromi jó, meg másrészt nagy melónak tűnik. Azért tűnik nagy melónak, a Köbli Norbert mondta forgatókönyvíró, aki rendre történelmi filmekhez ír forgatókönyveket. Ő mondja mindig, hogy amikor így lekutat egy korszakot, akkor ott talál egy érdekes történetet, és akkor ahogy a hátterét kutatja annak a történetnek, talán még egy érdekes történetet, és akkor így szépen gyűlnek azok a sztorik, amiket így félre rak, hogy na majd ebből is írok egy forgatókönyvet. És kíváncsi vagyok, hogy nálatok is volt-e ilyen, ahogy így elkezdtétek, hogy elkezdett így megnyílni a szelence, és dőlt rátok a jobbnál jobb történetötlet. De ennél is izgalmasabb, hogy oké, de akkor hogyan választjátok ki, hogy mi az, amit szeretnétek ebből elmesélni?
Abszolút igaz, amit mondasz, és tényleg így egyik történetből jön a másik, és nekünk van egy listánk, amin vezetjük az ötleteket, ez 100-nál több van rajta, de én is egy csomószor, nem tudom, a hírekben látok valamit, és aztán elfelejtem felírni a listára, szóval ez lehetne ezres is akár az a lista.
Meg amúgy a hallgatóinktól is nagyon sok ötletet kapunk, tehát ők is írnak a témajavaslatot, igen, aminek tökre örülünk.
Mi alapján tudjátok kiválasztani azt, hogy jó, akkor mi legyen a következő 1-5-10 történet, amit biztos, hogy el akartok mesélni, mert azért érdekes ez, hogy azért akkor van egy elköteleződés ebben, hogy az egy annyira jó sztori, hogy belerakok még 5-10 órát, hogy azt lekutatom. Lehet, hogy többet majd megmondjátok, de hogy mi mellett köteleződtök el, és mi alapján?
Hát próbálunk arra törekedni, hogy minél vegyesebb legyen a felhozatal olyan szempontból, hogy ne egymás után legyen 4 darab második világháborús történet, mert nem biztos, hogy ez mindenkinek annyira szimpatikus, vagy akkor elkönyvelnének második világháborús történetmesélőknek minket. Egy-egy keményebb téma után arra törekszünk, hogy legyen valami lazább.
Nekünk egy kicsit így menet közben alakultak ki a célkitűzéseink. Tehát az elején tényleg az volt az alapötlet, hogy amiről mi szívesen olvasunk, akkor azt megosztjuk így a hallgatókkal. Tehát az elején ugye az a Vatikán és a Holokauszt volt az első téma, amit az Andris választott ki, és abból készítette az első adást. És a második témánk például az még mindig egy aktualitás volt, mert akkor volt ugye a Covid-járvány, akkor robbant be, ez 2020 márciusa, és akkor ide kapcsolódóan gondoltuk, hogy akkor így a spanyol nátháról készítünk egy adást, mert hogy ez így érdekes lehet, és utána pedig így elkezdtünk kísérletezgetni, és aztán így menet közben kialakult bennünk az a, hát mondhatjuk talán kicsit dramatikus, de egy küldetéstudat, hogy így szeretnénk megszerettetni minél több emberrel a történelmet, talán pont úgy, ahogy egyébként velem is történt. És ez hozzátartozik az is, hogy vannak szerintem olyan sztoriaink, vagy olyan podcast adásaink, amik tényleg elég lájtos témákat dolgoznak fel. Például van a Zambiai űrprogram, ami egyébként egy nagyon ilyen, szerintem egy ilyen kis kedves történet.
Ezt felírtam én is magamnak, ezt mindenki hallgassa meg, egy nagyon kedves, nagyon ilyen szívderítő, és nagyon sok ilyen humorral átítatott történet az afronautákról, akik a Zambiában 60-as évektől, azt hiszem 60-as évektől a fejükbe vették, hogy felveszik a versenyt az orosz és amerikai űrprogrammal. Jó, többet nem állulok el, hallgassátok meg, észbontó.
Köszönjük. És hát igen, tehát vannak ezek a történetek, és akkor arra gondoltunk, hogy vannak olyan témák, amiket mondjuk mi is úgy ismerünk meg jobban, hogy utána olvasunk most. Tehát nem feltétlenül a történelem oktatás során az iskolában hallottunk róla, de mondjuk olyan úgy ítéljük meg, hogy erről még többet kéne tudni. Például most egyébként Sztelú Gábor személy is ilyen, hogy sokkal nagyobb nyilvánosságot kéne kapja szerintünk, tehát hogy szükség lenne arra, hogy jobban megismerjék az emberek. Úgyhogy így ilyen szempontból is igyekszünk variálni a történeteket, hogy egy kicsit ilyen edukációs, ismeretterjesztő céllal, meg ugye a szórakoztatás a másik célunk.
És azért ezt érdemes hozzátenni, hogy lehet, hogy ez egy kicsit veszélyes mesdje. Tehát ő szerintem nagyon sokféle ember hallgat minket, és valakinek az egyik jön be inkább, a másiknak meg csak a komolyabb témák, és valahol a kettő között próbálunk lavírozni, hogy azoknak is adjunk valakit, akik nagyon komolyra vágynak, és azoknak is adjunk valamit, akik csak a lájtosabb, Drakuláról szóló, nem tudom, mítoszokat ismerjék meg. Egyébként az utóbbi időben elmondható az, hogy egyre inkább figyelünk arra, hogy az aktuális témákat is feldolgozzunk. Gondolok itt az olyan történelmi évfordulókra, amik éppen aktuálisak. Uh-huh. Tehát például most lesz 110 éve, hogy elsüllyedt a Titanic, úgyhogy ezzel fogunk foglalkozni például a Patreonra készülő adásunkban. De hogy a kékcédulás választásokról is most kikerült egy adásunk nemrég, és az is pont 75 éve volt, plusz ugye most voltak éppen a választások, tehát az aktualitásra is próbálunk figyelni, mert egy csomó régi dolognak is megvan az évfordulója, csak ritkán beszélünk róla.
Nekem ez a fantasztikus részben abban, amit csináltok, hogy én is ugyanis sok mindent nem ismertem. Most egy kicsit itt én behozok pár olyan epizódot, ami nekem nagyon tetszett, de tényleg csak egy mondat erejéig, legalább csináljunk egy kis reklámot, és hallgassák meg, hogy például a Nagy Koronának a története, most nem emlékszem, hogy ez dupla epizód volt-e, de az például egy olyan epikus történet, hogy a Nagy Koronát hogyan próbálták a 48-as események után kimenekíteni, vagy elrejteni az országban, hogy én azt írtam is nektek, hogy szerintem az megér egy két évadnyi sorozatot. Tehát arra rá kéne cuppannia egy filmesnek, és azt mondania, hogy oké, ha erre egyszer majd lesz Magyarországnak pénze, akkor készítsen belőle egy látványos sorozatot. De most itt kiírtam párat magamnak, hogy volt ugye az Atombombának egy dupla epizódja. Az agyakhadsereget, azt imádtam, lehet, hogy arra majd visszatérünk, ami viszont a nagyon régi történelmi Kínába repít vissza minket, és ott is egy nagyon epikus történetet mesél el, amiben egyébként annyi árulás, meg szerelem, meg harc, meg minden van, amit egyébként az emberek szeretnek a történetekben, amihez lehet kapcsolódni, és olyan jól meséltétek el, hogy azt is öröm volt hallgatni. És ugye arra akarok rákanyarodni, hogy de közben igen, ahogy mondtad, voltak az Afronautáknak a története, tehát a Zambia űrprogram, így fogjátok megtalálni. Nekem a köddévált hadsereg is egy kicsit ilyen volt, hogy egy picit bezúmoltunk egy nagyon-nagyon specifikus történetre, hogy lekövettünk egy római légiót, hogy velük mi történhetett. Tehát, hogy van úgy, hogy bezúmolunk és egy kis sztorit mesélünk el, és mindegyik a maga módján izgalmas. Úgyhogy én szerintem egyébként, amit ti most így kitűztetek, hogy változatos legyen, azt szerintem el is értétek. Hogy például behozom a, nem tudom, első vagy második Patreonos adásnak a témáját, csak hogy mindenki értse, hogy miért érdemes a Patreonra is előfizetni, hogy ott például a Superman versus Ku Klux Klan, és nem tudom, mi volt a címe, de valami ilyesmi. Na, az például zseniálisan volt felépítve szerintem amiatt, hogy szépen exponáltátok a főhőst az elején, azt a párost, aki megalkotta Supermant, aztán szépen elkezdtétek egy másik idővonalon elmesélni a Ku Klux Klannak a történetét, és aztán a harmadik felvonásban láttuk, hogy az ő történetük hol találkozik, hogyan, és annak milyen kifutása van. És volt, vagy talán másfél órás az adás, de tényleg olyan volt, mintha egy másfél órás filmet néztem volna. És hogy nagyon szépen építitek föl. És nagyon odafigyeltek arra, hogy érdekesen legyen az első 5 perc felvezetve. Én már utána alig várom, hogy oké, mi lesz ebből a történetből. Ha jól értem, akkor ti ezt nem tanultátok. Vagy ha tanultátok, annyira tanultátok, mint mindenki, hogy ahogy András te is mondod, hogy sokat hallgattál családi történeteket, sokat olvastatok, és ez valahogy magatokba szívtátok ti is azt, hogy épül föl egy történet.
Pontosan. Tehát a BM-én sajnos ezt nem tanították.
Meg amikor felépítünk egy adást, akkor szerintem egyébként mi valahol mindig az amatőr történelem kedvelők szemszögéből próbálunk megközelíteni egy adást, mert, és ezt egyébként én például ugye a gimnáziumi történelem órákból hozom, hogy mindig először elhelyezzünk mindent térben és időben. Uh-huh. Mert akkor már ugye megvan az alap, akkor már tudjuk hova kötni a dolgokat. És igyekszünk így igen, így felépíteni így a háttérinfókat, amiknél azt érezzük, hogy szükséges, hogy meglegyen ahhoz, hogy élvezhető legyen az adás, vagy hogy értsék a hallgatók is. Tehát például, ha mondjuk van egy történet, most például ugye volt a hiperinflációról szóló adásunk, ott figyeltünk arra, hogy bemutassuk az adott kornak így a politikai környezetét, mert az is fontos volt, hogy megértsék a hallgatók, hogy milyen korban játszódott a történet, milyen volt a politikai légkör, milyen volt az emberek életmódja akkor, mert enélkül vagy nem lenne annyira hangsúlyos, vagy nem lenne annyira
átélhető?
Igen, átélhető. Tehát nem menne át az üzenet.
És pont szerintem talán ez a jó, vagy abban, amit te mondtál, pont ezt emelném ki, hogy talán ez a legszerencsésebb az egészben, hogy full amatőrök vagyunk. Tehát nem vagyunk történészek, ezért pont ugyanazok a dolgok érdekelnek, és az szorul magyarázatra mi vázlatunkban is, amit majd a hallgató hallani fog, amit mi sem értünk, vagy nekünk sem volt teljesen világos elsőre.
Tehát baromi jól bele tudtok helyezkedni a hallgatóságnak a nézőpontjába, és akkor tudjátok, hogy mire lenne neki szüksége. Egyébként képzeljétek el, hogy tavaly dumáltam egy baromi tehetséges filmvágóval az egyik epizódban, az információadagolásról volt szó, és amit most mondtál, Tündi, azt ő az első 5 percben kifejtette, hogy érzelmileg kapcsolódni egy történethez akkor lehet, ha követhető az a történet. Pont. Oké, az engem nagyon érdekelne, hogy amikor kiválasztatok egy történetet, és ugye gyűjtitek hozzá az infókat, kialakul ugye, hogy mennyi szereplője van ennek a történetnek, és egyrészt van ennek egy érdekes vetülete olyan szempontból, hogy kicsit mindenkinek a nézőpontját gondolom meg kell mutatni, hogy igazságos legyen, vagy nem tudom, hogy kihozzátok a történet igazságát. Ugyanakkor meg kicsit azt érzem, hogy segítségetekre van az, vagy ti vagytok a hallgatóság segítségére abban, hogy igazából ki az a főhőse ennek a történetnek, akivel tudunk azonosulni. Az a tiszta motivációval rendelkező valaki, aki sokszor vannak elnyomók, meg elnyomottak, akkor valószínűleg az elnyomottal fogunk tudni jól menni. És ki lesz a főhős? Ki lesz a... Nem mondom azt, hogy antagonista, de ki lesz az ellenfele a főhősnek. És hogy ezt mennyire könnyű megállapítani, főleg olyan történeteknél akkor, amik mondjuk így nem azt mondom, hogy már kőbe vannak vésve, és ti most csak elmesélitek hosszabban, hanem olyan történeteket hoztak, amiket én életemben nem hallottam még. És a ti felelősségetek, hogy akkor kit hogyan mutattok be?
Ez abszolút egy kihívás, tehát ez sokszor átdolgozásra kerül maga a vázlat is, és ugye most nem látják a hallgatók, de egymás fölött alatt így rendezgetem sorba, hogy mi van az, amit inkább előrébb rakok, hogy úgy logikusabb legyen a történet, és jobban érzékeljék. Meg ugye, ami a filmekben megvan, hogy látjuk, hogy kik a szereplők, az itt ugye nincsen meg. És túl sok nevet nem tud megjegyezni a hallgató egy 60 perces adásban. Tehát magyarán egy-két szereplőnek lehet csak kihangsúlyozni a nevét, a többiekre egyszerűbb úgy hivatkozni, hogy a politikus, a katona, vagy az édesanyja, vagy az unokatestvére, mint hogy egy konkrét nevet használjunk, mert akkor bele fog zavarodni a hallgató, és hogyha nem érti, hogy kiről van éppen szó, és mondjuk vezetés közben hallgatja, és éppen nem tudom, valaki bevágott elé, és kimarad egy perc, akkor utána is értse, hogy miről beszélgetünk, ne pedig az legyen, hogy elveszíti abszolút a fonalat, és már nem tudja követni, hogy mi van. Ilyen szempontból a Gyilkosság hullám az Olajmágnás indiánok földjén című adásunk volt az, amilyen különösen nagy kihívást adott nekünk, mert ott van egy gyilkos személy, akit nem tudsz lelőni nyilván az elején, mert fenn akarod tartani a feszültséget. Uh-huh. Viszont nagyon sok szereplő van, hogyan ismerteted meg a gyilkossal a hallgatót, hogy az adás végéig tudja, hogy kiről van szó, és az adás végén ne az legyen, hogy az ki volt? Most akkor ki a gyilkos? Szóval ez egy elég komoly kihívást tud adni egy ilyen történet.
Most arról beszélünk, hogy van egy szereplőd, akit még nem leplezhetsz le, hogy ő lesz a gyilkos, de mégis egy ilyen fontos karakternek kell bent tartani a játszmába vagy a történetbe, de úgy, hogy te ne adj rá célzásokat, hogy de hát ő azért lesz majd fontos, mert ő lesz a gyilkos.
Igen, pontosan.
Aha.
Nem, azt hiszem pont ő az első adásban beszéltél az Isti, a Madarász Istivel.
Így van, igen.
És talán, mint hogyha pont így beszéltetek volna arról, hogy véletlenek nem történnek a filmekben. Tehát, hogyha valaki lejt véletlenül valamit, vagy másképp csukja be az ajtót, vagy köhög, akkor annak később funkciója lesz. És ugye ez a podcastben is ugyanígy igaz, hogy valamilyen szinten fenn kell tartani, hogy ott legyen, érezzék, hogy ott van, aztán majd a végén kiderül, hogy miért volt ott valójában mondjuk az a szereplő.
És akkor ez evidens, hogy amikor így kirajzolódik a térképen, hogy kik a szereplők, hogy akkor így azért nagyjából már látjátok, hogy ki az, akivel fog tudni menni a hallgatóság, vagy volt már olyan, hogy nagy dilemmába voltatok, hogy jó, most ez kinek a történetén keresztül mutassuk be?
Hát vannak olyan történetek, aminek igazán nincsen főszereplője. Tehát, hogy sok olyan adásunk van szerintem, amiben nincs egy konkrét főszereplő, hanem mondjuk kronológiai sorrendben megyünk a történeten, és akkor több szereplőnk van. Tehát mondjuk az atombombás adás, tehát hogy ott sincs egyébként egy konkrét személy, akinek a nézőpontjából látjuk a történetet, vagy akit végigkísérünk az események során, hanem ugye több, sok minden történt abban az időszakban, tehát hogy sok szereplőhöz úgymond ugrálunk át, tehát hogy akkor mi beszélünk kicsit a japánokról, beszélünk kicsit az amerikaiakról, és akkor így...
Hát ott egy nagy képet adunk
gyakorlatilag. Igen. Máskor pedig egyébként én azt gondolom, hogy azért a forrás is segítségünkre van. Tehát, hogyha olyan forrásból dolgozunk, amiben alapban már van egy főszereplő, akkor ahhoz egyébként talán mi is így ragaszkodhatunk. Hm.
És ha már forrás, mennyire változó az, hogy nagy munka sokszor duplán ellenőrizni, triplán ellenőrizni azt, hogy egy forrás hihető-e, pláne, hogyha egy olyan sztorit fejtetek föl, ami mondjuk nem mindenki számára ismert, és számatokra sem. Szoktok ilyen nagy pokoli helyzetekbe kerülni, hogy még mindig nem vagytok biztosak benne, hogy ez a része a történetnek igaz-e? Mert emlékszem, hogy volt olyan, amikor mondtátok is, hogy erre ti se találtatok hiteles forrást, vagy megjelöltetek, hogy 8 féle történet van, de hogy ez mennyire változó?
Ez abszolút előfordul, tehát nyilván próbáljuk mindig csekkolni több helyen, hogy ez tényleg igaz-e. Sokszor egyébként könnyű a helyzet, és igazolja magát az internet bugyraiban az, amit előre is feltételeztünk, vagy amit mondjuk egy könyvben olvastunk. De azért vannak szituációk, amikor nem, és pont egyébként ezért jó, hogy viszonylag részletes a vázlat, mert ott egy-egy pontban tudjuk úgy interpretálni a történetet a hallgatók számára, hogy számukra is világos legyen, hogy az nem teljesen biztos, hogy mit tudom én, az az adott ember ezt csinálta, vagy azt csinálta. Itt azért vannak eltérő vélemények.
Igen, ezt nem el szoktuk mondani, hogyha mondjuk valamiben a történészek nem állapodtak meg, tehát hogy különböző állásponton vannak, akkor ezt így el szoktuk mondani mi is, hogy hát ebben még nincsenek azonos állásponton a történészek. És akkor egy kicsit így talán mondhatom azt, hogy felmentjük magunkat is, hogy hát, hogyha történészek nem tudják pontosan, akkor ez talán nekünk sem kell. De hogy azt azért elmondjuk, hogy van különböző, az különböző nézőpontok. Szerintem nem nagyon van, tehát nagyon sok forrás, mondjuk sok érzelem van benne, tehát mesélünk mondjuk egy holokausztos adást, vagy valami ilyen nagyobb tragédiát, akár egy háborús visszaemlékezést, ott nem is nagyon akarunk talán elszakadni sokszor azoknak a nézőpontjától, akik átélték a dolgokat. De akkor is úgy hivatkozunk rá, hogy mondjuk, hogyha nem tudom, valaki elmesélt valamit, vagy leírt valamit, hogy akkor az ő visszaemlékezéséből ezt tudjuk, és akkor ilyenkor szoktunk idézni. Mert ez szerintem nagyon jól megmutatja azt, hogy az adott kor embere hogyan élte át azt a bizonyos eseményt, mert talán ez adja át leginkább azt, hogy mi is történt, meg hogyan történtek a dolgok. Tehát el lehet mondani száraz tényként eseményeket, hogy ez meg ez történt, de hogyha egy kicsit belelátunk azoknak az embereknek a fejébe, akik ezt átélték, akkor már is kap egy más színezetet az egész történet.
Átélhetőbbé is válik szerintem. És nagyon hálás vagyok ezért egyébként ezekért a kis intermedzókért, amikor így egy-két percre így kiálltok, és azt mondjátok, hogy jó, akkor most egy mini sztori, egy mini anekdota. Mert azok úgy engem meg tudnak ütni néha. Jó vagy rosszért, vagy tehát, hogy éppen hogy érint, amit hallok tőletek, de tényleg közelebb tud hozni érzelmileg ahhoz, ami a nagy helyzetben valakinek a megélése lehetett.
Igen, amúgy abszolút minket is, tehát most pont egyébként a Szeló Gáboros adásnál, tehát én mindketten volt, hogy így elsírtuk magunkat így a felvétel során, tehát így annyira átéltük azt, hogy mit élhettek át ezek az emberek, és hát nyilván teljesen nem tudjuk átélni. De hogy azért nagyon, hát megérintett minket ez a történet. És szerintem egyébként így érdemes történelmet tanulni, vagy történeteket megismerni, hogy igen, hogy több nézőpontból, meg több perspektívából megvizsgálni egy történetet.
Három mondatban összefoglaljátok, hogy a Szeló Gáboros történet az miről szól?
Arról szól, hogy Szeló Gábor, ő egy evangélikus lelkész volt, és 44-ben megkeresték őt a felettesei, vagy hát az egyházi felüljárói, ezt így mondják, ugye, hogy jó lenne egy jó pásztor nevű egyesületet létrehozni, ami direkt arra született, hogy átkeresztelkedett zsidó gyerekeket mentsenek, tehát akik már evangélikus hitre áttértek. Ezt Szeló Gábor ezt elfogadta, és ő ebben segédkezett is, de hamar rájött, hogy az bőven nem elég, hogyha csak az átkeresztelkedett zsidó gyerekeket menti, úgyhogy elkezdett menteni zsidó gyerekeket is, sőt, több tucat, tehát 32 otthont hozott létre Budapest városában, amik egyébként az ostrom alatt is működtek, tehát egészen megdöbbentő. Ezeknek a gyerekeknek, meg az ott tartózkodó gondozóknak élelmet kellett szerezni, ő túl kellett érni valahogy a Budapest ostromát és a háborút, és hát ebben hihetetlen munkája volt Szeló Gábornak. úgyhogy egy igazán inspiratív történet az övé, amit sajnos viszonylag kevesen ismernek.
Jó, el tudom képzelni, hogy miért érintett meg titeket.
Tehát, hogy csak kiemeljek egy részt, tehát például van olyan idézet egyes gyerekektől, akik később visszaemlékeztek erre az időre, amikor arról beszélnek, hogy Sztelló Gábor hogyan fogadta őket akkor, amikor az édesapjukat a Maros utcai 12. kerületi mészállásban megölték, és Sztelló Gábor leült velük, és azt mondta, hogy mostantól gondoljanak úgy ő rá, mint a saját apjukra. Tehát szerintem már most is kirázza a libabből, szóval megdöbbentő ez a történet, és sajnálattal tölt el, hogy ilyen kevesen ismerik, de remélem, hogy többen meg fogják majd ismerni a közeljövőben.
És mit gondoltok, hogy ezek a történetek mit jelentenek azoknak, akik hallgatnak titeket? Most egyébként, ha, és remélem, hogy jó sok visszajelzést kaptatok, arról is beszélhetnénk, hogy ti hogy látjátok, hogy miben segít ez, hogy ezeket a történelmi sztorikat a felszínre hozzátok.
Szerencsére nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk a hallgatóktól, és ez nagyon-nagyon motivál minket. Tehát kb. Ez az egyik fő motivációnk arra, hogy ugye folytassuk, és hogy ezzel tényleg érdemes foglalkoznunk. Nagyon jól esik nekünk mindig az, amikor valaki azt meséli el, hogy még nem ismerte a sztorit, de nagyon megérintette. Legutóbb kaptunk egy nagyon-nagyon kedves visszajelzést. Egy lány mondta, hogy játszott valamilyen játékkal.
Ami számítógépes játékkal.
És számítógépes játékkal. És jött pont a 9. légióval kapcsolatban volt valami info, és hogy így már képben volt, mert meghallgatta az adásunkat. Szóval ez nekünk egyébként mindig nagyon-nagyon sokat jelent. Meg hogy hát amire még egyébként ugye az Andrissal sokat beszélünk, hogy milyen adásokat, milyen témákat hozzunk be. Ezt mindig megbeszéljük, hogy ha mondjuk mesélünk egy nehéz témáról, akkor azt mindenképpen el szeretnénk kerülni így a, hát mondjuk azt, hogy szenzációhajhászást. Tehát sokszor egyébként ebbe is át lehetne menni. Biztos nagyon sokan hallgatnának olyan sztorikat, vagy nem tudom. Tehát biztos, hogy vannak, amire nagyon sokan rákattintanának, de nem készítünk belőle adást, mert azt érezzük, hogy ez inkább csak valamilyen borzongatásra lenne jó. Úgyhogy vannak olyan témák, amik ha bár érdekesek, és biztos sokan utána olvasnak, mert érdekli őket, de mi azt mondjuk, hogy nem. Arra igyekszünk figyelni, hogy ezzel az adással célunk legyen, hogy vagy ismeretterjesztő, mert azt gondoljuk, hogy ezt tényleg meg kell ismerniük az embereknek, vagy mondjuk tényleg akár az, hogy ez egy kedves kis történet, akkor ezt elmeséljük.
Mert ez, nem tudom, szórakoztató lesz, igen, hallgatóknak,
hát
és adtok egy kedves fél órát nekik. Mi volt az a néhány történet, aminél így visszafordultatok, hogy ezt valószínűleg nem lehet úgy elmesélni, hogy ebből ti ne azt hozzátok ki, amit nem akartok, vagy nem tudom, hogy mondjam.
Uh-huh. Nekünk most pont a Tündinek meséltem, valamikor futottam múlt héten, és hallgattam egy olyan podcastet, ami történelmi témájú, és volt benne egy nagyon érdekes téma, ami arról szól, hogy az űrbe milyen állatokat küldtek fel, ugye még a 60-as évektől fogva. Uh-huh. És így az ember egyébként így elsőre mosolyog, hogy ez tényleg milyen érdekes, és valóban az, de hogy gyakorlatilag nagyon durva állatkínzásokról beszéltünk. Tehát ott Lajka kutyáról beszéltek, aki, vagy hát többek között róla is, egészen megdöbbentő dolgokat, hogy Lajkáról 2002-ig azt hiszem azt hazudták az oroszok, hogy ő leért, vagy az utolsó napon halt meg, ugye 7 napig tartott azt hiszem, amíg megkerülte, vagy addig körözött itt a föld körül, és hogy a valóságban 3 órával a felszállás után olyan meleg volt a fülkében, hogy elpusztult. Tehát, hogy iszonyat érdekes volt az egész adás, de ezt úgy érezzük, hogy ez már inkább ilyen szenzációhajhászás lenne, hogyha ilyenekről beszélnénk. És sajnos ez sokaknak szerintem hallgathatatlan téma, azoknak például, akiknek van házi kedvencük. Egyébként macskát csak a franciák küldtek fel, ezt most azért mondom Tündinek, mert nekünk van egy macskát.
Nekünk is.
És ők voltak azok, akik macskát küldtek fel, de több tucat állat pusztult el ezekben a kísérletekben, mondhatjuk kísérleteknek.
Azt is hallom ebből, hogy igen, mondtátok, hogy van egy ilyen küldetésetek, hogy de jó volna, hogyha ezt a sztorit, amit most elolvastam, kaptam tőle valamit érzelmileg, meg összeállt a fejemben is valami, és de jó lenne, hogyha ez a többiekkel is megtörténne. És egyfajta szűrők is vagytok ilyen szempontból, mert olyan történetekben, amikben belefuttok, és úgy érzitek, hogy na ez nem az a történet, amire én az időmet szeretném elpazarolni, meg a feltöltési kilobájtjaimat és a hallgatóim idejét. Tudok ennél olyan történetet, tudok olyanabb történetet, ami, nem tudom, és akkor milyen hatással van az emberekre? Tehát ti hogy fognátok meg? Tehát ugye mondtad, hogy igen, szórakoztatás, oké, értem, meg vannak a fontos történetek. Szerintetek ebből mit kaphatnak a többiek? Beszéltünk arról is, hogy ti mit kaptatok tőle.
Én, amit az egyik legfontosabbnak tartok a történetmesélésünkkel kapcsolatban, az, hogy a világ nem fekete-fehér, és hogy nagyon árnyalt dolgok vannak, és ez például a hiroshimai, vagy az atombombás adásnál is többen jelezték vissza, hogy hát, hogy mi mit védjük a japánokat, meg mit gondolunk erről az egészről, hogy igazából a japánok mennyi embert megöltek, tudom én, a szajgoni mészárlásnál, tehát, hogy nyilván ezt nem kell bemutatni az embereknek, vagy hát majd lehet, hogy erről is fog adás készülni. A lényeg az, hogy a világ nem fekete-fehér, és néha másik oldalt is meg kell ismerni, ahhoz, hogy tényleg úgy gondolkozzunk, hogy ne csak az egyik oldalt megismerve hozzunk fontos döntéseket.
Igen, meg a múlt megismerés, ez nagyon fontos, hogy megértsük a jelenünket. Ez most egy kicsit ilyen nagyon patetikus mondat, de hogy amúgy tényleg, tehát tényleg mondjuk azt szerintem, hogy akár gondolom magunkra mondjuk magyarként, vagy európaiként, vagy ámblok csak emberként, hogy tényleg fontos az, hogy megismerjük, hogy miken mentek át az őseink, milyen problémákkal néztek szembe, és hogy ahhoz képest még tudjuk értékelni, hogy mondjuk mink van most, vagy milyen életet élünk. Úgyhogy nekem például ez mindenképpen úgy érzem, hogy így a látókörömet szélesíti az, hogy minél több történetet megismerek. És hát reméljük, hogy ezt át tudjuk adni a hallgatóknak is.
Igen, és most lehet, hogy Tündit mosolyogni fog. Van egy idézet, amit mindig mondogatok otthon, vagy néha már viccesen mondogatok otthon, ami...
Ki van írva az ajtó tetejére, mivel belétek, igen.
Ami lehet, hogy kicsit pátoszosan hangzik, de valószínűleg jól leírja, amit gondolunk erről az egészről, csak ezt nem szoktuk mondani az adásban soha, mert tényleg talán túlzás. És ez egy angol úriembertől származik ez az idézet, de egyébként Széchenyi is mondott valami hasonlót, aminek az a lényege, hogy az élet három részre bontható, a múltra, a jelenre és a jövőre, és a múltból tanulva a jelenben építsünk egy olyan jövőt, ami jobb lesz. Most nem pont így hangzik az idézet, de ez a lényege, hogy ismerjük meg a múltunkat, mert úgy tudunk a jelenben egy jobb jövőt építeni. De ezt nem szoktuk az adásban mondani, mert ez talán túl ilyen...
Ömlengős.
Tudjátok, mi a jó egyébként, hogy egyrészt itt miért nem mondhatnátok el, hiszen itt arról beszélünk, hogy ti miért csináljátok, és az a szuper egyébként, hogy szerintem ez átszüremkedik a történeteken. Sokszor a történetek kiválasztásánál, és azzal, ahogy előadjátok, ahogy elmesélitek nekünk, azzal egyébként érzem azt a szándékot, hogy szeretnétek rávilágítani olyan fontos dolgokra, amiből ti tanultatok, és talán mások is tanulhatnak belőle. Vonjuk le a tanulságokat, nekem az, tehát én nagyon becsülöm azt, amit csináltok azért, mert figyeltek arra, amit most is mondtatok, hogy semmi sem fekete és fehér, és megmutassátok a nézőpontokat. Meg tudjátok azt mutatni, szerintem a podcastotokban, hogy a történelmet lehet úgy történetekben elmesélni, hogy ez baromi érdekes legyen. És nagyon hálás vagyok érte, hogy ezt így hobbiból elkezdtétek és toljátok. Látom, hogy egyre többen támogatnak egyébként ebben, és buzdítok egyébként mindenkit, hogy támogasson ebben titeket. Úgyhogy bravó, és a végére most úgy emlékszem, hogy szívesen nyomtok ti is egy kreatív játékot.
Igen.
Gondolkodtam, hogy mit játszhatnánk, és volt néhány olyan epizódotok, mint a Drakulás, a Robin Hood, meg Hasfelmetszőzsek, meg volt egy olyan, hogy Magellán, aki nem kerülte meg a földet. Szóval szerettek ti is, ha úgy adódik, mitoszt rombolni, vagy elmesélni azt, ami a köztudatban egy ilyen nagyon populáris, fölfújt, kiszínezett történetként van jelen, azt elmesélitek, hogy hogyan történt valójában. Gondolkodtunk abban, hogy mi lenne az a történelmi sztori, amit most így szívesen elhoznátok egy ilyen 5 perces keretben, és elmesélnétek, hogy hogy történt valójában.
Így van, és a 300 című filmet gondoltuk bemutatni, ugye mi a termopülei csata.
És hogy történt valójában?
Hogy történt valójában, hogy akkor fogadjátok sok szeretettel.
Van, aki úgy gondolja, hogy a történetmesélés szabályai Arisztotelész óta nem változtak. De vajon tényleg így van? Beszélgető partneremmel most fogunk egy történetet, és néhány alkotóelem kicserélésével megpróbálunk egy másikat kialakítani. Vajon tud teljesen más lenni a végeredmény az eredetinél? Hallgassuk meg együtt a megoldást, itt a Story Podcastban.
Na szóval arra gondoltunk, hogy így a film cselekmény szellemén haladva nézzük meg, hogy hogyan is történtek az események, és ugye a film az Leonidas gyerekkorával indul. Ugye azt mutatják be, hogy elszakítják az anyukáját, hogy jön érte talán két katona, és akkor ugye elviszik a katonai kiképzésre. És eddig egyébként stimmel, ez tényleg így történt, tehát hogy a spártai gyerekeket 7 éves korukban, a fiúkat 7 éves korukban elvitték katonának, azokat, akiket arra érdemesnek gondoltak, és ott megkezdődött a nagyon kemény kiképzésük. Például 12 éves koruktól ilyen próbáknak vetették őket alá. Valóban történt olyan, hogy kitették őket a pusztába, vagy így a vadonba. Ruha, meg élelem, meg minden nélkül, hogy akkor hát hajrá, élt túl az éjszakát. És volt olyan is, hogy mondjuk volt két gyerek, betették őket egy gödörbe, bedobtak hozzájuk valami kis élelmet, mert egyébként éheztették őket, és kb. Meg kell harcolniuk azért az egy kis darab mondjuk sajtért. Úgyhogy ezért elég kemény életük volt itt a spártai gyerekeknek. És aztán 20 éves korukban váltak nagykorúvá. Ekkor volt egy olyan hát ünnep, vagy egy szertartás, amikor megkorbácsolták őket nyilvánosan, és azok a fiúk, vagy azok a férfiak váltak teljes értékű spártai állampolgárra, akik ezt minél jobban bírták, ezt a, hát úgy mondták, hogy próbát. És egészen 30 éves korukig katonai létesítményekben laktak, tehát akkor még nem alapítottak családot, hanem akkor is ugye gyakorlatoztak, el is mentek ugye csatázni, és 30 éves korukban tudtak megházasodni és családot alapítani, és egészen 60 éves korukig hadkötelesek maradtak. Úgyhogy igen, nekik tényleg ebből állt az életük. És talán itt az első mítoszrombolás az az lehet, amit egyébként valószínűleg már sokan hallottak, az a Taigetosz. Igen, hogy a legelején ugye ott állnak egy szakadék szélén, és akkor gondolkodnak, így nézegetik a kisbabát, hogy most akkor ledobják, vagy sem. Hát valószínűleg ez nem így történt, tehát nem dobáltak csecsemőket a Taigetoszról. Viszont az egy görög hagyomány volt, vagy hát szokás, hogy a sajnos beteg vagy sérült, vagy életképtelen gyerekeket tényleg magukra hagyták, mondjuk egy völgyben. De ez nem csak spártai sajátosság volt, hanem görög, és hát sajnos ezek a gyerekek vagy éhen haltak, vagy pedig voltak, akik megkeresték őket, és gyakran rabszolgákként végezték, szóval azért ez egy elég kemény dolog volt, de nem dobálták le őket a szakadékról.
Igen, tehát ennyit a mítoszról. És hogyha jól emlékszem, hogy azon a próbatételen talán valamilyen farkassal kellett megküzdenie, ő az ifjú titánnak, és hogy ez sem igaz így, tehát nem volt semmi ilyesmi, hogy kiküldték, és akkor ott mindenféle, nem tudom, állatokkal kellett megküzdeni, hanem túl kellett élniük mindenféle élelem és segítség nélkül. Tehát persze nem lehet kizárni, hogy találkoztak egy farkassal, de nem túl valószínű.
Ugye van az ikonikus jelenet a filmben, amikor Leonidashoz érkezik egy küldött, és ugye van az a nagyon híres, mindenki által ismert jelenet, hogy felordít, hogy ez spárta, és akkor belerúgja a követet a hútba, vagy hát nem tudom, randomban egy óriási nagy szakadék. Egyébként érdekesség, hogy ez hasonlóan megtörtént, de nem vele, hanem még korábban, mert hogy Xerxész édesapja első Darajosz perzsa király valóban küldött követeket a görög poliszokba, ugye felszólítva őket, hogy hódoljanak be, és Athén és Spárta volt ez a két polisz, akik ellenálltak, és itt valóban történt olyan, hogy kútba dobták a követeket, vagy pedig szakadékba, és az is igaz, mint ahogy a filmben láttuk, hogy felszólítják őket, hogy adjanak földet és vizet, ugye ezzel szimbolizálva azt kvázi a földjüket kérik, és ugye az volt a válasz, hogy akkor majd a kút mélyén találnak is, és tényleg bedobták a követeket, szóval ez egyébként megtörtént, igen.
És akkor beszéljünk magáról a csatáról. Ugye itt arról van szó, hogy Xerxész a fő gonosz ebben a történetben, neki az apja is már harcolt a görögök ellen. Ugye itt arról volt szó, hogy fellázadtak a görögök a perzsák ellen ott az égéi tenger keleti részén, és aztán ezt gondolta, hogy megbosszulja Xerxész apja, aki Daenerys király volt. Viszont kudarcot vallott, úgyhogy Xerxész elhatározta egészen fiatalon, hogy majd bosszút fog állni ezen. Ugye édesapja csúfos feleséget szenvedett a maratoni csatában, úgyhogy Xerxész ezzel a bosszú vágyal vonult Görögország ellen, és hát így találkoztak össze a Termopülei szorosnál, ami egyébként, hogyha ma rákeressünk a térképen, akkor egy viszonylag széles szoros látunk, és nem értjük, hogy vajon ide hogyan szorította be 300 ember, vagy hát állítólag 300 ember, erről majd mindjárt beszélünk, hogyan lehet, hogy itt megállított egy több tízezres hadsereget. A görög történetmesélők szerint egyébként 1,5 millióan vagy 1 millió katona volt, de hát nyilván ez nem igaz, de valószínűleg egy több tízezres hadseregről volt szó, és velük szemben álltak föl. Ma már ez a szoros, ez sokkal szélesebb, mint régen, tehát visszahúzódott egy kicsit a tenger, úgyhogy itt több mint egy kilométeres szoros van. Annak idején ez jóval szűkebb volt, ez egy ilyen 100 méternél kisebb szoros kell elképzelni, és hát nyilván ez egy jó helynek bizonyult arra, hogy megállítsák ezt a félelmetes perzsa sereget.
Viszont mi ne szaladjunk ennyire előre. Egyébként a perzsa birodalom óriási volt, tehát Egyiptomtól egész Indiáig terjedt, rengeteg népet magába foglalt, és hát ugye a görögökre is szemet vetettek. Amikor veszítettek a perzsák a maratoni csatában, 490-ben, akkor utána 10 évig úgymond csend volt, de ez a vihar előtti csend, ugyanis Xerxész azzal volt elfoglalva, hogy minél több katonát gyűjtsön, minél több pénzt, meg fegyvereket, és hogy így vonuljon majd harcba a görögök ellen. És ezt meg is tette, el is kezdett hadba vonulni, 480-ban, tehát most időszámításunk előtt 480-ban járunk, és óriási sereggel vonult Görögország felé. Két felől is, tehát a tenger felől is, illetve a szárazföldön is indult a támadás, és erről a készülődésről Spárta értesült először, akik amikor megtudták, hogy mekkora had vonul ellenük, akkor összehívták a katonai tanácsot, és akkor megbeszélték, hogy hát mégis mi legyen, és hogyan védjék ki ezt a támadást. Azt feltöltően tudták, hogy ezt az óriási sereget nem fogják tudni megállítani és legyőzni, csak feltartóztatni. És ahogy megbeszélték a görög poliszok, felállítottak egy sereget. És az volt a terv, hogy ahogy Andis is mondta az előbb, hogy a Termopülei szorosnál fogják feltartóztatni ezt a hatalmas perzsa sereget, mert igazából ez egy olyan szorost kell elképzelni, hogy az egyik oldalán volt a tenger, tehát ugye a tenger védte, úgymond, nagyon hegyes volt a terület, és ez a szoros maga egy nagyon szűk, hát átjáró volt végül is, tehát a bejárat az ilyen 2 és 5 méter között volt szélességben, és a közepe pedig 14-15 méter volt. Úgyhogy itt a perzsák semmire nem mentek azzal, hogy nagyon sokan vannak, mert ugye egyszerre nem tudtak ott lenni, és ugye már a görögök befészkelték magukat oda. Úgyhogy az volt a terv, hogy a spártaiak a szárazföldi hadsereget adják, az aténiak pedig a hadiflottákat, és így várták, felkészülten már a perzsákat a görögök.
És nem 300-an, ugye, ha jól értem?
7000-en voltak az elején, tehát amikor megkezdődött a harc, és amikor ugye megtörtént a filmből és a történelemkönyvekből jól ismert árulás, amikor az egyik görög áruló mutatott egy utat, ahol meg tudja kerülni a perzsa hadsereg a görögöket, akkor Leonidas úgy döntött, hogy inkább hazaküldi a hadseregének a nagy részét, és felkészíti a városokat arra, hogy esetleg megvédjék majd otthonaikat, és ő pedig ott maradt, nem 300, hanem azt feltételezik a történészek, hogy ilyen 1100 emberről lehetett szó.
De a maguk a spártaiak valóban 300-an voltak, tehát Leonidas tényleg 300 spártai katonát vitt magával, ugye a többi ember pedig a különböző poliszoknak voltak a katonái.
Ez talán a filmben is így történt, igen, ugye, hogy még csatlakoztak hozzájuk legalábbis így mutatta be, igen, a film, kevésbé képzett katonák.
Igen, és nyilván a filmben azt ki kellett hangsúlyozni, hogy nagyon izmos srácokról van szó. Ez a valóságban azért nem így nézett ki, tehát ők viseltek egyfajta páncélt, amit akarta a testüket, tehát nem a kockahasukkal virítottak a perzsa hadsereg előtt, de nyilván így látványosabb volt a film.
Egyébként maga a csata az 3 napos volt. Az első 2 nap a perzsek óriási vereségeket szenvedtek, tehát óriási veszteségeik voltak. Nyílzáporral kezdtek a perzsák, tehát nekik ez ilyen jellegzetességük volt, viszont ugye a spártaiaknak ez a falanx technikájuk, ez így nagyjából kivédte, tehát ennek az volt a lényeg, hogy ahogy a filmben is látható, hogy így a pajzsaikkal védték magukat, és szorosan összezártak, és tulajdonképpen lepatozott róluk a sok nyilvessző, úgyhogy azt hiszem, hogy az első naptán csak 1-2 spártai esett el a csatában, még mondjuk, hát a besések szerint amúgy több 1000 perzsa. Úgyhogy nagyon kemények voltak.
Itt azért fontos megemlíteni azt is, hogy volt a perzsáknak ez a speciális serege, a halhatatlanok, ami valóban létezett egy ilyen hadsereg, és nagyjából 10 000, vagy pontosan 10 000 főre tehető a számuk, de nem azért voltak halhatatlanok, mert olyan iszonyatosan jól képzett hadseregről lett volna szó, hanem azért, mert állandó volt a létszámuk. Tehát, hogyha egy ütközetben 300 főt legyilkoltak mondjuk közülük, és elestek ezek a katonák, akkor rögtön 300 halhatatlan ugrott a helyükre. Tehát 300 embert betoboroztak ebbe a hadseregbe, tehát konstans 10 000 fő volt ennek a hadseregnek a létszáma, és ezért volt halhatatlan, mert az ellenség csak azt látta, hogy hiába kaszabolja őket, mindig ugyanannyian vannak.
És hát ahogy az Andis is mesélte, vagy mondta, hogy a második nap történt maga az árulás, ez a Ephialtész nevű figura árult el Xerxésznek, hogy van egy hegyi ösvény, amin a görögök mögé tudnak jönni. És érdekes, hogy egyébként azt olvastam, hogy az ő léte egy vitat otthon létezett ez az Ephialtész nevű ember, egy kicsit ilyen mitikus figura. De a lényeg az, hogy a leírás alapján ugye ő megkerestek Xerxeszt, és egyébként a leírás alapján ő valóban egy torz szülött volt. Tehát nem annyira, mint a filmben. De hogy elvileg egy torz szülött volt, és hogy elárultak Xerxesznek, hogy van ez a hegyi ösvény. Úgyhogy a második nap végén, ahogy véget értek a harcok, a perzsák igazából nem is pihentek, hanem megindultak ezen a hegyi ösvényen, és egész éjszaka vonultak, és össze is találkoztak egy görög helyőrséggel, akik hát igazából tovább engedték őket harcok nélkül, úgyhogy így mentek tovább.
Ouch.
Igen. Mentek tovább a szorosba, és egy hírnök figyelmeztette Leonidast, hogy közel feléjük a perzsa sereg, és amikor ezt megtudta, akkor a harmadik nap reggelire összehívta a haditanácsot, és ott megbeszélték, hogy hát igazából innentől kezdve esélytelen a dolog, a küzdelem, és hazaengedte ezt a sok ezer embert, akik hát valószínűleg így is mind meghaltak volna. Úgyhogy ott maradt 300 spártai katonával, és amikor ugye hazamentek a többiek, akkor akik megmaradtak, hát is szétosztotta a seregét. Volt, akik a szoros bejáratánál küzdöttek, mint ugye addig, és volt, akik pedig már ott a hegyi ösvénynél várták a perzsákat. De akkor volt a túlerő, hogy nem volt esélyük.
És aztán, hát tudjuk, hogy mi lett a film vége. A valóságban is ez történt, tehát végül ugye bekerítették ezt a pár száz embert, és nyilakkal végeztek velük, tehát alig, ha nem tényleg a végsőkig küzdöttek.
És hát ez lett a történet vége, viszont ezzel a cselekedettel Leonidas valószínűleg rengeteg embert megmentett, hogy egyrészt nyilván azokat, akiket ugye hazaengedett, másrészt pedig akik elmentek, ugye hazamentek, ők hírt tudtak adni az otthonaikban, hogy mekkora sereg közelek feléjük, és hát azt hiszem, hogy voltak vesztesetek, de aztán végül ugye nem sikerült a perzsáknak elfoglalni Görögországot, úgyhogy igazából Leonidasnak is köszönhető.
Mert az elején jól betraumatizálta a perzsákat, hogy itt nem lesz könnyű dolguk, és lehet, hogy veszítettek is a magabiztosságukba.
Nyilván a filmben azért vannak egyéb pontatlanságok is, tehát Xerxész nem volt egy kimondottan magas ember, szakállas volt, meg nyilván nem rinocéroszokkal jöttek, meg egyéb furcsa állatokkal. Tehát itt azért elég durván ki van színezve a film maga, de hát ugye a film az egy képregény alapján készült, amihez megpróbáltak minél inkább hülyek maradni, vagy legalábbis a rendező úr.
Oké, de nekem egyébként most, ahogy ezt így végighallgattam, nekem az derül ki, hogy tényleg lehet, hogy szteroidon tuningolták fel a történetet, de az alapnarratíva az, mintha egyébként valóban igaz lenne.
Egyébként érdekes ez a történet, mert Hérodotosz elmeséléséből ismerhetjük, vagy pedig Plutarkosz, mert ő is lejegyezte a történetet, és Hérodotosz ezt a történetet 30 évvel az események után jegyezte le. És azért ezt a történészek később megállapították, hogy tartalmaz pontatlanságokat ez a leírt történet. Tehát akár mondjuk rögtön ugye a perzsasereg méreteit illetően, úgyis Hérodotosz majdnem 2 millióra tette a perzsák számát, de valószínűleg egyébként 150 és 250 ezer fő körül lehetett a létszám, ami ugye még mindig egy óriási túlerő egy 7000-es sereggel szemben.
Igen, az azért nem árt tudni, hogy ugye Hérodotosz alapból 30 évvel később élt, és a másik kollega úr, a történetmesélő, Plutarkosz, pedig, ha jól emlékszem, egy 500 évvel később, tehát ez olyan, mint hogyha a Mátyás királyról mesélnék nektek most valamit. Remélem elhinnétek, de ki tudja, hogy mennyire vagyok szakavatott a témában.
Jó, bárhogy is, ez is egy nagyon jó sztori volt. Nekem ez megint csak azt bizonyítja, hogy nagyon jó történetmesélők vagytok, és ti meg azt bizonyítjátok, hogy mindenki lehet jó történetmesélő, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni. Mindenki hallgassa a Hihetetlen Történelem podcastot. Nagyon jó volt hallgatni titeket, nagyon köszönöm, hogy meséltetek arról, hogy miért fontos ez nektek, és remélem, hogy még kitartotok, és nagyon-nagyon sok ilyen jó sztorit hoztak el nekünk.
Köszönjük szépen, itt lehettünk. Köszönjük.
Köszönjük szépen.
Köszönjük. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Pop Kids, Martin Grant és a Saverne szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.